35. Wallpaper hadnagyot jelölték ki védőjéül. Ez a második vagy a harmadik napon történt, vagy már a negyedik nap volt. A napok mindegyformák, mind ugyanolyanok voltak. Naponta háromszor őrizet alatt az E-század éttermébe kísérték, és őrizet alatt megetették, mert ott étkeztek az őrök. Naponta kétszer őrizet alatt kivitték dolgozni. A tiszti gyerekek játszóterén kellett gyomlálni a őrizet alatt a virágágyásokat. A nős tisztek lakónegyede mögött, térden állva, munkaruhában, őrizet alatt gyomlált. Az őr ott állt mögötte és figyelte. A gyerekek meg nevetgéltek, kiabáltak és játszadoztak a libikókán meg a homokozóban. Az egész nem volt különösebben kellemetlen. Szóval a második vagy a harmadik vagy a negyedik napon történt, hogy Wallpaper hadnagy nagy sebbel lobbal berontott a nyitott rácsajtón a másik világból. Mint a forgó szél, amely a tenger illatát hozza magával a kiszáradt prérikre, hóna alatt a három oldalt cipzáros vadonatúj aktatáskájával, amit akkor vásárolt, amikor kijelölték védőül, hogy legyen miben cipelni a papírokat. Wallpaper hadnagy most szerepelt első ízben védőként, és az ügy nagy lelkesedéssel töltött el. Kijelentette, hogy a kilátások kedvezőek, ha nem is nyerik meg az ütközetet, azaz nem mentik fel Pruittot, mint mondta, legalább pirruszi győzelemre lehet számítani, és attól fogva, hogy Wallpaper hadnagy megjelent Prunál, hogy megbeszélje vele az ügyet, délutánonként többé nem vitték ki gyomlálni Prut, csak délelőtt. Nagy felelősséget vállaltam, mondta lelkesen Wallpaper hadnagy. Most van először alkalmam a gyakorlatban alkalmazni, amit West Pointban jogból és hadbíráskodásból tanultunk. Mindenki figyelni fogja, hogy végzem a dolgom. Természetesen szeretném tőlem telhetően a lehető legjobban végezni. Szeretném a lehető legigazságosabb ítéletet kieszközölni a maga számára, és minden erőmmel azon leszek, hogy ez sikerüljön is. Prunnak akarva akaratlanul eszébe jutott a Hickenfieldi éjszaka, és a befejezetlen tovább szolgáló blues, és maga sem tudta miért, zavarba jött. Nem sokat beszélt. A késről nem történt említés az írott tanúvallomásokban, amelyeket Wallpaper hadnagy megmutatott neki, és ő sem szólt róla egy szót sem. Nem akart Wallpaper hadnagynak csalódást okozni első ügye alkalmából, de a leghatározottabban visszautasította, hogy bűnösnek vallja magát. Márpedig Wallpaper hadnagy egész védelmi tervét Prú beismerésére alapozta. Ez természetesen joga van, mondta Wallpaper hadnagy lelkesen, de biztos vagyok benne, hogy megváltoztatja a véleményét, ha ismertetem magával a haditervemet. Dehogy változtatom, mondta Prú. Majd megváltoztatja, ha megérti, hogy a törvény értelmében teljesen kizárt dolog, hogy felmentsék, folytatta lelkesen Wallpaper hadnagy. A vádnak Wilson és Henderson a tanúi, és ezen kívül itt van Gellovich őrmester tanúvallomása. Eskü alatt állítja, hogy maga részeg volt, és hogy leütötte őt, Gellovich őrmestert, amikor felelősségre vont a lámpaoltás utáni rendzavarásért. Ezt nem tudjuk cáfolni. Megmutatta Prunak a vádiratot. A vádpontok a következők voltak. Ittasság, fegyelmezetlenség, függelemsértés, parancsmegtagadás, és egy szolgálatban lévő altiszt tettleges bántalmazása. Ezen kívül vádat emeltek ellene katonához nem illő viselkedés miatt is. A vád különleges hadbíróságot javasolt. Amint látja, gyakorlatilag pontosan ugyanazok a vádpontok, mint Maggio esetében, sugárzott Wallpaper hadnagy. Csak a letartóztatásnak való ellenszegülés nem szerepel. Nem gondolja, hogy valahogy még azt is becsempészhetik a vádpontok közé? Kérdezte Prú. Ne? Ez az ügy azonban az ezreden belül történt, mondta Wallpaper hadnagy. Maggio esete viszont a városban, és a tábori csendőrparancsnokság is benne volt. A maga esetében csak Holmes százados, a századparancsnoka emelt vádat, így még ha különleges hadbíróság elé kerül, akkor se kaphat többet 3 hónapnál, és a zsoldja 2/3 megvonásánál. Ez remek, mondta Prú. És ha ügyesen fogjuk meg a dolgot, folytatta Wallpaper hadnagy, esetleg még ennyit sem kap. De tetten érték és kétségtelenül bűnös. Ezen kívül már majdnem mindenkinél fekete listán van az ezredben. Többé-kevésbé mindenki haragszik magára, és amióta a G században van, Bolsevik, bajkeverő hírébe került. És ez persze iszonyú nagy különbség, mivel így az ügynek politikai jellege lett. Érti? Teljességgel a kezükben van. Eddig értem, mondta Prue. Nos, ezért szeretném, ha bűnösnek vallaná magát, mondta diadalmasan Cole Paper hadnagy. Nekünk is ugyanilyen módszerekkel kell harcolnunk. Politikai módszerekkel. Nem mindenféle jogi szarsággal. Én alaposan tanulmányoztam ezeket a dolgokat, Pruitt. West Pointban igen radikális vizsgadolgozatot írtam a hadbírósági eljárásról, ami óriási port vert fel. Mindenki felfigyelt rá. Kimutattam a dolgozatban, hogy a törvényszéki eljárás hallgatólagosan mindig inkább az emberi viszonylatoktól függ, mint az elvont igazságtól. Ebből kifolyólag törvénykönyv ide, törvénykönyv oda. Az ítéleteket alapjában véve mindig az emberi kapcsolatok határozzák meg. Na és ez már politika. Érti? Érti, amit mondtam? Egész észszerűen hangzik, felelte Prue. Észszerűen? Egy nyavaját, robbant ki Cole Paper hadnagy. Valóságos bombaként hatott a dolog. Cáfolhatatlanul bebizonyítottam, hogy elvont igazság egyáltalán nem létezik, mivel minden jogi döntést befolyásol a közvélemény pillanatnyi szeszélye. Legjobb példaként DEPSZ és a Nemzetközi Munkás Szövetség 101 tagjának bebörtönzését hoztam fel a háború alatt, amire az izgatott közhangulat és a háborús hisztéria nélkül sose kerülhetett volna sor. Nem csak azért, mert jogilag megalapozatlan volt, hanem mert Landis normális körülmények között ezt nem merte volna megcsinálni. Aztán megmagyaráztam az ügy politikai oldalát, rámutattam, hogy Darrow-t, aki azelőtt nyugaton a szocikat védeni szokta, hirtelen úgy elhalmozták munkával, hogy ezúttal nem vállalhatta a védelmüket. Érti már, hogy függ össze az egész? Kérdezte lelkesen Cole Paper hadnagy. Ó, bizony, nagyszerű dolgozat volt, Pruitt. Még azt is megjósoltam benne, hogy eljön az az idő, ezután a következő háború után, amikor már nem lesz többi hivatásos hadsereg, amikor majd a legénységi állomány képviselői is ott ülhetnek a tisztek mellett a bírói emelvényen. Ugyanakkor azonban arra is rámutattam, hogy ez lényegében semmit sem változtat majd a jelenlegi helyzeten, mert az a közember, aki egy ilyen bíróságra bekerül, természetesen törzsőrmester vagy főtörzsőrmester lesz, de még ha egyszerű baka is, emberi kapcsolatai révén a tisztek oldalára fog állni. Képzelheti, hogy ezzel milyen feltűnést keltettem. Nagyobb hírnevet szerzett nekem, mint a vívóbajnokság. Senki! Még a profok se tudták megcáfolni a logikámat. És ezt magának is meg kell értenie. Ha valaki azt akarja, hogy a világ elismerje, el kell képesztenie az embereket. Valaki azt mondta egyszer, hogy a rossz hírnév még mindig jobb, mintha valakinek egyáltalán nincs hírneve. De én merem állítani, hogy a rossz hírnév többet ér a jónál. Meg kell döbbenteni az embereket, akkor nem felejtenek el. Jó hírnévre minden hülye szer tehet. Biztos jó érzés volt, mondta Prue. Hogy jó-e? Mondta Cole Paper hadnagy. Ezzel csináltam karriert West Pointban, Pruitt. Ezután a dolgozat után befutott ember lettem. De itt is erre megy ki a játék, érti? Ugyanarról van szó. Cole Paper hadnagy mély lélegzetet vett. Ezért szeretném, hogy bűnösnek vallja magát. Nem hinném, hogy ez valaha is előfordult volna a hadbíróságok történetében. Soha senki nem vallja bűnösnek magát a hadbíróság előtt, mert a hadbíróság nem tudja be az enyhítő körülményeket. Akkor meg nem sokat ér vele az ember, igaz? Mondta Prue. Én egy pillanat, hadd magyarázzam tovább, még ne guruljon be. Még nem érti a belső összefüggéseket. Először is, mondta Prue, nem voltam részeg. Legalábbis olyan részeg, nem, hogy ne tudtam volna, mit csinálok. Éppen ez a vicc, vigyorgott diadalmasan Cole Paper hadnagy. Nem számít, hogy tényleg részeg volt-e vagy sem. Az számít, hogy a tanúk szerint részeg volt. És a bűnösnek vallja magát és beismeri, hogy részeg volt, az egész dolgot megkavarja és ellenük fordítja a saját tanúvallomásukat. Más szóval, mondta Prue, ön szerint bebizonyíthatom, hogy hazudnak, ha elismerem, hogy igazat mondanak? Hát igen, így is meg lehet fogalmazni, mondta a hadnagy. Csak hogy én nem mondtam, hogy hazudnak. Lehet, hogy igazat mondanak. Hogy mondhatnának igazat, ha egyszer én mondok igazat? Hiszen nem voltam részeg. Hát persze bizonyos értelemben hazudnak, ha maga nem volt részeg. Más értelemben viszont igazat is mondhatnak, ha tudni illik, csak ugyanazt hiszik, hogy maga részeg volt. Szóval végeredményben lehet, hogy maga is, meg ők is igazat mondanak, de mégis ellent mond a vallomásuk, érti? Tűha, mondta Prue. Kicsit komplikált, nem? Culpepper hadnagy bolintott. Ezért van szükség jogászra, aki mind ezt mérlegeli a maga érdekében. Ezért jelölte ki védőt. De ez mind mellékes. A fontos az, ami a tanúvallomásokban áll. A bíróság nem fog hinni magának, ha azt állítja, hogy nem volt részeg. Lehet, hogy nem mondják ki nyíltan, de magukban azt fogják gondolni, hogy hazudik. Hiszen minden bűnöző öröki az ártatlanságát bizonygatja. Ez már csak így szokott lenni. Ezzel csak szigorítja az ítéletet, érti? Mert tulajdonképpen mi történik? Egy haszontalan fickóért szerez magának 3-4 hónapi börtönt. Az igazságnak semmi köze a törvénykönyvhöz, aminek az alapján a bíróság ítélkezik. És semmi köze sincs azokhoz az emberi kapcsolatokhoz sem, amelyek ezen a törvénykönyvön uralkodnak. Érti? Azt hiszem, mondta Prue, csak hogy én egy pillanat. Már legépeltettem a vallomását, miszerint maga részeg volt, és nem tudta, mit csinál. Culpepper hadnagy kinyitotta vadonatúj sárga, három oldalán cipzáros akta táskáját, keresgélt benne, aztán előhúzott egy iratot és átnyújtott a Pruitnak. Aztán kettelve behúzta a cipzárat. Olvassa el és nézze jól meg, nem kerül-e bajba miatta. Nem szeretném, ha bármit is aláírna, anélkül, hogy elolvasná. Soha semmit se írjon alá, anélkül, hogy elolvasná Pruit. Különben egy szép napon nagyon nagy bajba kerül. Aztán, ha elolvasta és aláírta, a tárgyaláson hirtelen a derült égből csapunk levele. És méltányos ítéletet kérek a bíróságtól. Akkor tisztességes úton nem ítélhetik többre egy hónapnál és a zsoldja kétharmadának megvonásánál, de az is lehet, hogy csak a zsoldja kétharmadát vonják meg és le se ültetik. Mindig azt hallottam, hogy a hadbíróság sose veszi tudomásul az enyhítő körülményeket, mondta Prue. Erről van szó, mondta diadalmasan Culpepper hadnagy. Kezdi kapiskálni. Fogadok, hogy ez még soha nem fordult elő a hadbíróság történetében. Legalábbis én nem tudok róla. Teljesen paffá tesszük őket. De hát én nem... Várjon, szólt közbe Culpepper hadnagy. Most jön a java. A katonasságnál egy kis szünetet tartott. Soha senki, megint szünetet tartott, nem tekinti a részegséget vétségnek vagy bűnnek, igaz? Maga is tudja, hogy ez így van. Inni tilos, de mindenki iszik. Én is beszoktam rúgni a klubban, más is kivétel nélkül. Tény, bár napi parancsba persze soha nem tesznek ilyesmit, hogy a legtöbb parancsnok az ilyen részeges, fékezhetetlen fickókat szereti a legjobban, mert tudja, hogy az ilyen mindenre fittyet hányó ördög fiakból lesznek a legjobb katonák. Tulajdonképpen a legtöbb tiszt úgy érzi, hogy az a katona, aki sohasem issza le magát, és nem kezd el néha randalírozni, nem érdemli meg a katona nevet, és ebből kifolyólag gyanúsalak. Igaz? Nem értem, hogyan függ ez össze azzal, hogy bűnösnek valljam magam, mondta Prue. Az Isten szerelmére, ember, hát még mindig nem érti. Ha beismeri, hogy részeg volt, és egyszerűen csak ki akarta tombolni magát, akkor rájuk borítjuk az asztalt, mert egy igazi katonánál a részegséget hallgatólagosan inkább erénynek tartjuk, mint bűnnek. A bíróság ezt megérti, és maga is ezt vallja, hát ezek után bizisten nem adnak magának 3 hónapot, nem is szólva a maximumról, csak azért, mert maga részeges, fékezhetetlen jó katona. A törvény szerint maga persze bűnös, de minket ez nem érdekel. Mi a törvénykönyv mögött rejlő emberi viszonylatokra akarunk hatni, amelyek a bíróság döntését valójában meghatározzák. Culpepper hadnagy diadalmasan sugárzó arccal nézett Prue-ra, és elővette Parker tollát, hogy aláírassa vele a vallomást. Prue azonban nem volt rá hajlandó. Remek ötletnek látszik, hadnagy úr, mondta kelletlenül, és igazán sajnálom, hogy csalódást kell okoznom önnek, miután ilyen szépen kitervelte, és annyit dolgozott rajta. De az ön kedvéért nem valhatom bűnösnek magam, hadnagy úr. De hát miért nem? Az Isten fáját, robbant ki Culpepper hadnagy. És különben sem az én kedvemért teszi. Hát nem elmagyaráztam?
A védelem kulcs kérdése, hogy maga bűnösnek vallja magát. Ha erre nem hajlandó, nem segíthetek magán. Akkor ez pontosan olyan gépi és vadbírósági tárgyalás lesz, mint a többi sok ezer. Egyikünk számára sem hoz semmiféle elismerést. Nem tehetek róla, mondta Prue. Nem vagyok bűnös. És nem fogom bűnösnek vallani magam. Még akkor se, ha ilyen áron felmentenének. Sajnálom, de ez a helyzet. A húristen ember, kiáltott fel kétségbe esetten Culpepper hadnagy. Hát mi köze ennek a dologhoz? Senkit se érdekel, hogy maga bűnöse vagy sem. A hadbíróságnak ez teljesen mindegy. A bíróság a törvénykönyv és a mögötte rejlő emberi viszonylatok szerint jár el. Egyetlen bíróság sem szabhat ki maximális büntetést egy katonára, csak mert ki akarta tombolni magát, berúgott és emiatt bajba került. Ha beismeri. A részegség és a tombolás nem csak természetes dolog a katonánál, hanem szinte szent kötelesség. Olyan ez, mint amit Ernest Hemingway mondott. A szifilisz, a bika, a viadorok és a katonák foglalkozási betegsége. Itt is erről van szó. Ő magának már volt, hadnagy úr. Micsodám? Szifilisze. Kinek? Nekem? Isten ments! Hogy jön ez ide? Szifiliszem nekem sem volt, mondta Zordan Prue. De tripperem igen. És ha a szifilisz meg a tripper a katonák foglalkozási betegsége, akkor inkább leszerelek és elmegyek autószerelőnek. Különben sem fogok semmit sem koldulni tőlük, folytatta. Ha így akarják elintézni az ügyemet, csak tessék. Én ugyan nem nyalom ki senkinek a segét, akkor se, ha büszke rá, hogy az emberei leisszák magukat. Soha életemben nem kértem semmit senkitől, és nem fogom most elkezdeni, hadnagy úr. Culpepper hadnagy megvakarta a fejét a Parker tollal, aztán visszatette a zsebébe. Aktatáskájából elővette egy Parker ceruzát meg egy ív papírt, és elkezdett mindenféle krikszkrakszokat rajzolgatni. Oké, de azért gondolja meg a dolgot. Biztos vagyok benne, hogy észhez tér, ha belátja, milyen fontos ügyről van szó. Hát nem érti Pruitt, hogy ezzel esetleg egy teljesen új hadbírósági eljárást vezettethetünk be? Hát gondolja csak meg, mit jelenthet ez a katonák jövő nemzedékei számára? Meggondoltam, amit meg kellett gondolnom, felelte Prue. Sajnálom, hogy csalódást okozok önnek, miután annyit fáradozott hadnagy úr, de nem vallom magamat bűnösnek, mondta ki végérvényesen. Megütötte azt az embert, vagy sem? Kiáltott fel Culpepper hadnagy. Az Isten fáját! Persze, hogy megütöttem. És máskor is meg fogom ütni. Hát ha megütötte, akkor bűnös. Ez a napnál is világosabb. Miért akarja hát eltitkolni az igazat? Nem fogom bűnösnek vallani magam, hadnagy úr, mondta Prue. Krisztus az atyám, kiáltott fel Culpepper hadnagy. Én még ilyen konok frátert nem láttam. Megérdemli, amit kapni fog. Magában szikrája sincs a hálának. Ha már saját magával nem törődik, legalább rám gondoljon. Nem én kértem, hogy jelöljenek ki a védőjéül. Tudom, felelte Prue. És őszintén sajnálom. Nem nézett föl a cipőjéről, de az arca elszánt és konok maradt. Culpepper hadnagy felsóhajtott. A Parker ceruzát visszatette a zsebébe, a Parker toll mellé, a beismerő vallomást tartalmazó iratot meg az összefirkált papírt bedugta az aktatáskába, behúzta a cipzárat és felállt. Hát jól van, mondta. De azért csak gondolkozzék a dolgon. Holnap megint eljövök. Prue felállt a pricsről. Culpepper hadnagy kezet rázott vele. Fel a fejjel, mondta. Prue utána nézett, amint sebben lobbal kirobogott a nyitott rácsajtón és elhaladt az őrség tisztelgő tizedese mellett. Visszament a másik világba vadonatúj, három oldalt cipzáras, sárga aktatáskájával. Aztán elővette a párnája alól a kopott kártyapaklit. Passziánszot kezdett rakni, és egy ász híján már majdnem ki is jött, amikor a rács másik oldalán Warden lépett az irodába. Hozta magával azt a tiszta zsávoly munkaruhát, amelyet az ügyeletes tiszt igényelt a századtól, mondván, hogy a Pruittól lévő piszkos egyenruha égtelen büdössége alássa az őrség moráliát, bár ez enyhe túlzás volt. Kell valami istenverte engedély hozzá, hogy bevihessem ennek a förtelmes gonosztevőnek a nyavajás tiszta ruháját? Kérdezte Warden a tizedestől. Vagy minden további nélkül bevihetem? Mi? Kérdezte bűntudatosan a tizedes, és igyekezett eltakarni a karjával a ponyvaregényt. Ja, mondta. Rendben, hát menj csak be, főtörzs. Nem kellett volna személyesen hoznod, főtörzs.
Hát ki a fene hozta volna el?
Horkant fel Warden.
Ha én magam nem.
Nem tudom, mondta védekező hangon a tizedes.
Csak gondoltam, hogy mi a fenét olvasol?
Mordult rá mérgesen Warden.
J. Edgar Hoover és Mel Purvis históriáját?
Ha, csak nem akarsz te is detektív lenni?
Ha az egész következő nemzedék detektív lesz, kit fogok letartóztatni?
Mi? Mondta a tizedes. Levette a karját a ponyva regényről. A denevér ember volt.
Ja, nevette el magát. Értem.
Jó vicc, főtörzs. Becsukta a könyvet, és bűntudatos képpel bedugta a fiókba.
Hát valamivel agyon kell ütni az időt, mondta védekezve.
Nem akarod átkutatni ezt a batyut? Kérdezte Warden.
Hát, ha beledugtam néhány ráspolyt.
A tizedes ostoba képpel bámult rá, aztán elnevette magát, és megrázta a fejét.
Tényleg megbízol bennem? Kérdezte Warden. Honnan tudod, hogy nem vagyok áruhás gengszter?
Jó vicc, röhögött a tizedes.
Mondjuk tényleg nem tudom. Lehet, hogy az vagy. Csak egyenest hátra főtörzs, ha be akarsz menni.
Mét Warden megvetően felhorkant, aztán végig ballagott a két sor prics között. Délután lévén nem feküdt rajtuk senki. A tizedes megtörölgette a kezével az arcát.
Nem is tudom, miért pazarolom a szellemességemet ilyen tökfejekre.
Dörmögte megvetően Warden, miközben Prue Pritchére dobta a zsávolyruhát. Ránézett a pokrócra kiterített kártyalapokra.
Ki jött?
Kérdezte.
Még nem, mondta Prue.
Se baj, öcsi, bővel lesz időt gyakorolni.
Még mindig nem tűzték ki a tárgyalást, mondta Prue, miközben összeszedte a lapokat.
Te jó Isten!
Nem arra gondolok, mondta Warden, hanem arra, hogy majd ha kikerülsz innen.
Ja úgy, mondta Prue.
De lehet, hogy a sitten nem hagynak passziánszozni.
Felállt és levetette az áporodott dohos zsávolyt. Csak ugyan elég büdös volt.
Valószínűleg nem, mondta Warden, aki közben figyelte. Le fogják koptatni rajtad a kincstári fehérneműt.
A tárgyalás hétfőn lesz, folytatta.
Nemrég jött meg az értesítés. Még 4 napod van.
Addig egyszer még kijöhet.
Talán, mondta Prue.
Fölvette a tiszta zsávolyt és visszaült.
Colpaper azt mondja, hogy szerinte nem kapok többet 3 hónapnál és 2/3 zsold megvonásnál.
Mivel azt mondja, az ügy családon belül történt.
Hát körülbelül stimmel, mondta Warden.
Ha csak nem mondasz valamit a tárgyaláson, amivel feldühíted őket.
És ennyitom a számot.
Hiszem, ha látom, horkant föl Warden.
Ja, mondta, nesze.
Egy karton cigarettát húzott elő a farzsebéből.
És itt van egy kis bagó.
Köszi szépen, mondta Prue.
Ne nekem köszönd, öcsi.
Andy meg péntek küldi.
Majd pont én veszek neked cigarettát.
Vagy egy hétre való extra munkát szereztél nekem.
Prue érezte, hogy vigyorog.
Borzasztóan sajnálom, mondta. Őszinte részvétem, Warden. Bár úgy látszik, te fütyülsz az együttérzésemre.
Warden dühösen felháborodva bámult rá egy darabig, aztán hirtelen elvigyorodott.
Gyorsan elnyűjted ezt a zsávolyt. Mit csinálnak veled?
Csak nem dolgoztatnak a változatosság kedvéért.
Leült a pricsre, dühötten felszakította a kartont, kibontotta az egyik csomagot és rágyújtott Prue cigarettájára.
Nem nagyon, mondta Prue. Kicsit gyomlálgatni kell a játszótérre, nem érdekes.
Ezt még ki lehet bírni?
Hát, ha az ember meggondolja, folytatta Prue, hogy ebből a sok helyes kis rácból mind tiszt lesz, ha megnő.
Valószínűleg, mondta Warden.
Szégyen gyalázat, nem?
Az irataidat tegnap kiállítottam és elküldtem, folytatta.
Hamarabb nem ment, így is rá kellett másznom Matt Zollira, hogy időben elkészüljenek a legépett tanúvallomások.
Olyan lusta disznó, hogy már-már azt hittem, azt is nekem kell megcsinálni.
Gondolom, mondta lassan Prue.
A kést most se említette senki, ugye?
Warden nem szólt semmit. Fürkészve nézte.
Melyféle kést?
Ike kését, amit belém akart vágni, vigyorgott Prue.
Warden ezúttal sokáig hallgatott.
Mondtad ezt már valakinek? Szólalt meg végül.
Nem, mondta Prue, senkinek.
Tudnád bizonyítani, hogy kést rántott rád?
Gondolom, kalapáccsal fel lehetne törni a cementlapot a szeméttartók alatt, és meg lehetne találni a pengéjét.
Beletörtem az öreg Ike kését az egyik résbe.
Warden elgondolkodva dörzsögette az állát.
Cole Paper éppenséggel megcsinálhatná, mondta.
Senki más nem tenné meg.
De Cole Paper nagy felhajtást akar csinálni az ügyből, mivel először szerepel védőként.
Talán megtenni.
Érdemes volna megpróbálni.
Szólsz neki a dologról?
Nem, mondta Prue, nem hiszem.
És miért nem az Isten fáját? Érdemes volna megpróbálni.
Nem akarom elrontani a mulatságukat, mondta Prue.
Bloom miatt nem csinálhattak semmit, a kezeléssel sem mentek semmire. Ezt meg olyan szépen megrendezték. Ha elrontom, előről kell nekik kezdeni az egészet.
Warden hirtelen felnevetett.
Hát fogadok, hogy az öreg Ike vért izzad most.
Nézzed a fenét, bár izzadna.
De szó sincs róla. Már maga is elhiszi a saját meséjét. Wilson és Henderson még nem, de bármibe lefogadom, hogy Ike elhiszi.
Elég, ha nem igazad van, mondta Warden.
És Wilson meg Henderson soha semmi miatt nem izzadnak vért, igaz?
Végig húzta a tenyerét szőrös állán.
Meg kell borotválkoznom, mondta szórakozottan.
Két napja nem volt rá időm.
Tudod, folytatta, azért talán mégis el kellene mondanod Cole Papernek.
Lehet, hogy jól sülne el.
Az anyját talán még ki is tudnám rúgatni őket emiatt.
Nem, mondta Prue.
Nem, mert Holmes ott áll a hátuk mögött.
Valahogy biztosan kihúzná őket a pácból.
Addig csűrnék, csavarnák a dolgot, amíg végül ellenem fordítanák.
Szabadra állították a szemafort, és beigazították a váltókat.
Ha a vonat elé akarnak lökni, legalább ne legyen meg az az elég tételük, hogy lássák, hogy küszködök és csinálom a cirkuszt.
Csinálhatnak velem, amit csak akarnak, én kibírom, sőt, megyek repetáért föltörzs.
Lófasz a seggükbe.
Warden megint sokáig nem szólt semmit. Mikor felkelt a Preachről, barnára sült arcában valahogy furcsán kancsalított világos kék szeme.
Lehet, hogy igazad van, mondta. Különben is tiéd a bicikli, jogod van azt csinálni, amit akarsz.
Amikor egymásra néztek, Prue úgy érezte, mintha megbecsülés csillanna meg Warden szemében. Nem szóltak egy szót sem, nem is kellett mondaniuk semmit. A megértés, amit a nagy darab ember arcáról leolvasni vélt, büszkeséggel töltött el, mert az ő becsülését valami rejtélyes okból többre értékelte, mint bárki másét, bár nem tudta volna megmagyarázni, hogy miért, de mindig erre vágyott. Ezért mondta el Wardennek a késügyet, és most büszke volt rá, hogy megkapta.
Megölni megölhetik az embert, mondta, de fel nem falhatják föltörzs.
Warden akkorát csapott a vállára, hogy fájt. Ez volt az első őszinte baráti gesztus, amit Warden részéről valaha is látott. Warden nem haverkodott se vele, se mással. Úgy átmelegedett tőle, mint egy kortypálinkától. Megért 3 hónapot akármelyik börtön, akármilyen sötét zárkájában. Ennek ellenére egy arcizma sem rezdült.
Na, viszlát, öcsi, mondta Warden, és megindult a nyitott rácsajtó a zárkához szolgáló hosszú helyiség másik vége felé.
Prue letette a Preachre a kártyát, és utána nézett.
Warden, kiáltotta.
Megtennél nekem egy szívességet?
A nagy darab ember visszafordult.
Bármikor, mondta.
Ha módonban áll.
Felmennél a Manuelani Heights-ra, és megmondanád Lorraine-nek, hogy miért nem tudok elmenni hozzá?
Képtelen volt almának nevezni, még Warden előtt sem.
Megadta a címet.
Miért nem írsz neki? Kérdezte Warden.
Semmi kedvem oda menni.
Valahányszor nők közé kerülök, rögtön belém esnek, és úgy szaladnak utánam, mint a megkergült birkák.
Kezdem már unni, mondta, és megremegett a szemöldöke.
Meg aztán annál jobb haverom vagy, hogy megkockáztassam.
Nem szeretném elvenni a nődet.
Rendben van, mondta Prue mereven.
Akkor legalább hívd fel, megadta a számot.
Felhívom, mondta Warden. Valószínűleg, mihelyt meghallja a hangom, randevúzni akar velem.
És félek, hogy nem lenne erőm nemet mondani.
Jó, mondta makacsul Prue. Akkor menj el a New Congressbe, mondd el neki, mi van velem, és ha már úgyis ott vagy, feküdj le vele.
Warden úgy vigyorgott, mint egy faun.
Apropó, mondta rezzenéstelen arccal Prue.
Amikor utoljára ott jártam, kedves barátnőd, Mrs. Kipfer megkért, hogy adjam át az üdvözletét, és kérdezzem meg, miért nem nézel be hozzá? Elfelejtettem megmondani. Wardenből hirtelen kitört a rögés. A jó öreg Gert, kérdezte. Nézze meg az ember. A jó öreg piszkos Gerti. Gert pályát tévesztett, zászló anyának kéne lennie egy bajtársi szövetségben. Szóval, kezdte újból Prú, felhívod Lorént? Jó, mondta Kurtán Warden, felhívom. De nem ígérem, hogy nem megyek el vele randevúzni, ha felkér. Kértem én tőled, hogy megígért, kérdezte Prú. Hát jó, ilyen alapon megkockáztathatom. Na viszlát, szólt vissza. Ho-ho, mondta megállt, és ismét visszafordult. Majd elfelejtettem. Más hírem is van a számodra. Bloom örvezetőből tizedes lesz. Két tizedesünknek lejárt a szolgálati ideje, a legközelebbi hajóval hazamennek. Bloom kapja meg az egyiknek a helyét, ma állítottam ki a századparancsot. Amint szombaton elmegy a hajó, kikerül a hirdetőtáblára. Gondoltam, örülni fogsz, ha megtudod. Akkor Bloom most nagyfiúnak érzi magát, mi? Mondta Prú. Nem, mondta Warden, még nem. A jövő hónapban két őrmester is hazamegy. Na, öcskös, hétfőig van még 4 napod. Akkor aztán kezdheted számolni a napokat az ajtófélfán. Prú nézte, amint a széles vállú keskeny csípőjű férfi kiment a rácsajtón a másik világba. Aztán fölvette a lapokat. A következő 4 nap folyamán, továbbá délutánonként, Culpeperön kívül váratlanul újabb látogatói is érkeztek. A Warda nem jött el többet, csak akkor az egyszer, de eljött Andy és Péntek. Eljött Riddle Treadwell és Bull Nair, meg Rhodes, a tudós, és még sokkal mások. Eljöttek és elbeszélgettek vele egy kicsit. A tudós se gyémán gyűrűt, se valódi aranyóraláncot nem próbált neki eladni. Eljött Choate főnök is. A nem sportolók zöme legalább egyszer eljött, még néhány sportoló is meglátogatta. Nem is tudta, hogy ilyen sok barátja van. Azon vette észre magát, hogy Angelohoz hasonlóan egyszerre ő is nevezetes személyiség lett a században.